reggeli személy.
Megvannak a Tisza párt képviselő jelölt jelöltjei, Kéri László politológus van itt velünk. Lehet, hogy ma egész éjjel a Fidesz propagandistái nézték, hogy kiről mit lehet mondani, ott ellenőrizték, ez biztos volt egy ki nem fizetett parkolása, vagy nem tudom én, kiről mit lehet találni.
Szerintem a következő hetek, hónapok ezzel telnek. 300 emberről összeszedni mindent elég hosszú ideig tart, bár még van egy ilyen főnökök, mint a miniszterelnök, akinek látható módon az égvilágon semmi ismerete nincs ezekről a jelöltekről. Egyszerűen olyan mértékben fölháborított engem az a, honnan veszi a bátorságot az, hogy minősítse ezeket az embereket, akikről fogalma nincs, és habozás nélkül óbaloldali, meg brüsszeli ügynöknek, meg mindennek elmondta őket. Én átnéztem tegnap, ugye még este 4 megyét már rendesen lehetett látni, tartott egyenként az életrajzokat is megnéztem, és akkor reggelre lassan föltöltődött az egész rendszer. Azt nem mondom, hogy a 315 emberről lenne képen, de mondjuk legalább 50-et ismerek közülük.
De honnan? Hát én néztem, a többsége nem országos politikában pont szereplő ez
a,
ember.
Igen, hogy azt hiszem a hazai médiának egy pillanatra, vagy legalábbis a kampány időszakra bele kellene törődnie abba, amit a választási szakemberek mondanak jó ideje, hogy ez a választás az egyéni választó körzetekben fog eldőlni, a 106 körzetben. Ezért, ha a pesti újságírók nem különösebben ismerik, hogy a Vas megyei vagy a Békés megyei körzetben ki az, aki ott van, épp elég, ha az ott lakók ismerik. Tehát félét én nem titeket akarlak anyázni, csak azt akarom mondani, hogy ez annyiban féligazság, hogy a jelöltek közt talán itt körülbelül 15 ismert embert, akit azért ismerünk, mert addig a Tisza különböző szintű vezetőivé váltak. Ezek egyébként mind elindulnak Rost Andrától Kulcsár Krisztiánig. De a 106 körzet döntő többségében olyanok vannak, épp elég, ha ott ismerik őket, már pedig ott nagyon jól ismerik őket.
Igen, azt mindig szokták mondani azért, hogy egy választáson, különösen a nagyobb településeken, hát a párt logót nézed meg azért elsőnek, legalábbis az eddigi választásokon ez volt.
Nem feltétlen így lesz. Egyrészt én azt látom, hogy így is úgy is egy ilyen dupla vagy semmivé alakul, amit Tölgyesi akkor még, amikor a olyan interjúkat is adott, aminek a realitásokhoz volt köze, ezt a nyár végén mondta, hogy nagy valószínűsége népszavazás lesz, tehát arról szavaz majd a nép, hogy maradjon az Orbán rendszer, vagy ne maradjon. Ebben az értelemben tényleg majdnem mindegy, mert a pártlogó, hogy ki az, aki az Orbán rendszerrel szemben 100-ból 90 esetben ugye a Tiszát jelenti, akkor nem olyan nagyon érdekes a név, de ez azért nem így van, mert ezt a kampányt meg kell vívni. Ezt a kampányt le kell járni faluról falura, városról városra, még az is lehet, hogy házról házra, és akkor itt, bocsánat, látom, hogy akarnák kérdezni, de ezt befejezem, itt óriási jelentősége lesz annak az egy-másfél éve elvégzett munkának, hogy Markó Timának nem kell Győrbe bejelentkeznie, Gyuk Zsoltnak Zalaegerszegen nem kell bejelentkeznie, Cseke Gyulánénak Szerte Komárom megyében, mindenki tudja, hogy a Cseke Gyulának a felesége, aki ott a lelke a Tisza mozgalomnak, vagy Gurzó Marikát nem kell bemutatni majd Békés megyében, se Békés Csabán, se Orosházán, vagy a Balajti István Délpest megyében mindenki ismeri, mert ezek mögött olyan hihetetlen munka van az elmúlt egy-másfél évben, hogy őket nem százával, ezrével ismerik, nem csak a helybeli Tisza szervezetek, hanem ők voltak a lelkei abban az adott választó körzetben a mindennapi munkának, a pultozás megszervezésének, a karitatív akciók megszervezésének, tehát hogy félre nézd és nevedd magadra, engem halálosan nem fog izgatni, ha a pesti újságíró garnitúra 100%-ban nem fogja ismerni a vérte sorsolyát Hévízről, elég, ha ott ismerik, tudod?
Vagy, szóval, a Fideszese ismerem.
Vagy Kis Gergőt a Dunabal parti, várjám, nem, jobb parti, tehát ő pomázi illetőségű, de abban a körzetben, ami megvan osztva a Duna között, tudod, fele itt van Szentendrei oldalon, fele a Váci oldalon, tehát Tehát Kis Gergőt meg nagyon sokan ismerik, vagy Tolnában nagyon sokan ismerik Kátai Istvánt, és én úgy gondolom, hogy ennek lesz majd jelentősége a 106 egyéni körzetben, hogyha ott valakit abban a körzetben már többé-kevésbé tudják kicsoda, és el tudta magát fogadtatni, akkor ez bőven kompenzálja azt a hátrányt, hogy országosan a kutya nem tudja róluk, hogy ők kicsodák.
Szóval azt próbáltam mondani, hogy de hát a Fidesz jelöltjeiről se nagyon tudjuk, hogy kik, és nem is nagyon fontos, mert hát ott egy szavazógépé váltak.
Teljesen igazad van, de én meg azt mondom, akiket mondtam neked, ezek mögött mind napi munka van, mindennapos munka van. Tavaly nyáróta, tehát mióta a Tisza-szigetek megindultak, és szervezik a létüket, a fennmaradásokat, meg tudod, biztos jöttek ezek a különböző akciók. Ezek az emberek, akiket mondtam, meg még mondhatnék másik 10-20 nevet, ezek mind a lelkei voltak ezeknek a mozgalmaknak, ezeknek a, hogy is mondjam, a jelenlét megszervezésének. Tehát ezek mögött olyan munka van, amit azért nagyon sokan tudnak helyben, hogy ő csinálta, ő tartja a hátán azt az adott hálózatot. Ez egy szempont, de én nekem van öt másik szempontom, és szerencsé, hogy ilyen műsorba hívtál, ahol lehet beszélni.
Minden szempont elfér.
Miután átnéztem a jelölteknek az eddigi ilyen rövid életrajzát, van öt olyan szempont, ami nekem feltűnik. Elmondhatom ezeket most? Az első az, és már ezt is észrevettétek, és jót tettétek, hogy meglepően sok a nő.
Hát azt mondják, körülbelül hogy 30%.
Igen, körülbelül egy harmada nő a jelölteknek, ami azért a jelenlegi állapotokhoz képest megváltás.
És ez azért is szerintem egy jellemző szempont, mert most több körzetet megnézünk, nem az összeset, ott bárkit választunk, vagy választanak majd a háromból nő. Tehát mind a három jelölt nő, tehát mindegy, hogy az egyes, kettes, vagy a hármas jelölt fog befutni, tehát a női arány nem fog változni.
Igen. Na most ráadásul ezek a nők fantasztikus nők. Például ott van valamelyik, azt hiszem a ceglédi választási körzetben Járdány Vanda, hát az egyszerűen annak a szervező tehetsége, annak a kapacitása, hogy ott a környéken mindent kézbe tud tartani, az is egy ilyen szervezési csoda. Szóval ezek közt a nők között olyanok vannak, akiknek a munkatapasztalatai, az eddigi szakmai életút tapasztalatai hihetetlenül hiányoztak a jelenlegi közéletből. Tehát nem egyszerűen nőkről van szó, szervezési adottságú nőkről, ami nekem már feltűnt, és itt korábban épp nálad mondtam ezelőtt többfél éve, hogy a Tisza-sziget mozgalomban ez a 40-es nőtípus, amelyik a hátán hordta az egészségügy tragédiáját, a tömeg közlekedés tragédiáját, az oktatás tragédiáját, hogy ezt a nőtípust láttam én már mindenütt ennek a Tiszának a semmiből valamivé válásának, és én baromira örülök, hogy ezt a nőtípust ott látom a képviselőjelöltek között. Iszonyúan ráfér erre az országra, hogy olyan nők hallassák a hangjukat majd a parlamentben, akik a bőrükön érezték az elmúlt 15 évben, hogy mit jelent az egészségügy szétesése. Aki hordta a kölykét nap pont az iskolába, de nem tudta elvinni, mert épp nem jött a busz, vagy késett a vonat, vagy minden. Szóval ezt a fajta tapasztalatot a nők talán jobban megérték, ami ennek az egész Tisza programnak a előrehajtója. Ez az első szempont, amit akartam mondani, hogy nem egyszerűen egy ilyen formális dologról van szó, hogy na hát akkor tessék már a nőknek helyet biztosítani. Én ettől mindig egy kicsit ilyen ideges voltam, amikor ez a mesterséges dolog. De én ennek a női jelenségnek egy sokkal mélyebb szociológiai tartalmát látom az elmúlt másfél évben, és iszonyúan örülök ezért a Cseke Gyulánéknak, a Markó Timeáknak, a Gurzó Marikáknak, akiknek ott helyben abban a társadalomban a Cseke Gyuláné például pedagógusként, a Gurzó Marika fogorvosként az egész megyei hálózatot átlátva, tehát ezeknek pont az érintett szférákban, vagy a Timeának a vállalkozói szférában, tehát ezek mögött olyan 10-15 éves szakmai tapasztalat van, hogy a bőrén tudja, minden áldott nap megélte, hogy mit jelentett az oktatás, az egészségügy lepusztítása. Ezeket már politikusként megvásárolni soha az életben nem lehet.
Úgy tehát, legyen.
Hogy alulról fogják hozni ezt a tapasztalatot, ez az első ilyen szempontom, de van még néhány.
Igen, az, hogy már 30% nő, az már majdnem jó, bár a társadalomban mondjuk fele-fele a férfiak és a nő aránya.
És a mostani de... mennyi? 6-7%? Ja, nézd meg a parlament, nézd meg a Fidesz frakcióban.
És ő azért olyankor kiderül, hogy azaz feltétlenül vagyunk kisegítve, ha valaki. Tehát ennél bonyolultabb a dolog. Na, akkor nézzük a következő szempontot.
A következő szempont az, hogy többnyire 40-esek. Tehát az a fajta korosztály jut szóhoz, majd megnézed, akiket mind már a rendszerváltás neve. Többnyire a rendszerváltás után végeztek iskolát, és a rendszerváltás után lettek pályakezdők. Tehát van mögöttük egy 15, olykor 20 éves munkatapasztalat, és többnyire ilyen szakértelmiségként, középvezetőiként, tehát ezek a politikai szférához, ha végignézed ezeket az életrajzokat, minimálisan kapcsolódtak. Szóval ezeknek a döntő többsége valahol a maga oktatási, vállalkozói, közigazgatási, pénzügyi szektor, agrárszektorban eltöltött, és ott ilyen helybéli vezetővé válva lett egyfajta szakmai presztízsük. Tehát ez a másik, ami nekem nagyon feltűnő, hogy ezek között ilyen politikai életút háttérre rendelkező szinte nincsen, csak én ezt tudod, ebben a rendszerváltásban inkább a javukra hírom is, hát, nem hátrányukra.
Egyrészt, másrészt ők akkor azért kockáztatnak, mert van egy jó polgári egzisztenciája, amivel ki tudja, mi lesz ebben a adokkapokban, és mert aki már beleesett a politikába, és abból él, hogy mit tudom én, megyei, nem tudom milyen alelnök, hát az most mi a felét csinálna, hát ehhez ért, vagy ebben van benne, nyilván ezzel próbálkozott.
Na János, akkor a lényeget mondtad, ezt a szakmai hátteret azért tartom fontosnak, hogy nem ők szorulnak rá a politikára, a politika szorul ő rájuk. Tehát ezek az emberek, akiknek így végignéztem, és hát mondom, nagyon sokakat ismerve, megvolt az a hátterük, hogy tőlük tulajdonképpen egyfajta ilyen nemzeti áldozat, hogy ilyen patetikusan fogalmazzak, az, hogy ott hagyja azt a viszonylag biztos megélhetését. Ez a másik ilyen szempont, hogy ezek az emberek elsöprő többségükben, ahogy végignéztem, hogy mind értenek valamihez. Mindnek volt valami olyan nagyon erős civil háttere, szaktudása, ami nagyon fontos. A harmadik, hogyha végignézitek majd, és idővel szerintem végig fogjátok nézni, megdöbbentően sok az, akiknek ebben a szakmai tapasztalatban 5-10 éves nyugati tapasztalatok van. Dolgoztak a német építőiparban, dolgoztak az osztrák egészségügyben, dolgoztak valamelyik nemzetközi bankhálózatban, közigazgatási hálózatban, tehát nagyon-nagyon sokaknak van közülük olyan típusú nyugati tapasztalatuk, ami nem az egykori soros ösztöndíj, és nem is a turista tapasztalat, hanem aki már egyszer 5 vagy 8 évet eltöltött bármilyen típusú német, holland, angol, francia integráció keretek között, annak van képe arról, hogy mi az, ami belemarad Magyarország, mi az a hatékonyság, mi az a munkakultúra, mi az a szervezés, amit egy svájci, egy osztrák, egy német, egy francia, egy holland munkahelyen tudni kell. Ez azért nagyon jó, mert ez a tapasztalat is nagyon hiányzik. Ez a fajta provincializmus, amiben főleg aztán ez a Fidesz 16 éve belezárta az országot, éppen attól a nyugati tapasztalattól zárt el minket, ami a lemaradásunk legfőbb problémája. Tudod miért? Mert akinek ilyen van, az mind elment és kimaradt.
Igen.
Tehát ennek a kompenzációja lehet az, hogyha ezek között a jelöltek között minél többen kerülnek be a parlamentbe. Olyanok, akinek van egy 8 éves holland pénzintézeti, van egy 6 éves német egészségügyi szisztéma tapasztalata. Ez megint iszonyú sokat jelent, hogy a jelölteknek jelentős részének napi tapasztalati képe van a nyugati működő társadalmakról.
Nem lehet, hogy van egy pont, ahol ez visszaüthet. Arra gondolok, hogy a Fidesz hatékonyságához hozzátartozott, hogy a parlamenti frakciója tökéletes szavazógépként működik, tehát senki nem okoskodik benne. Nincs, aki azt mondja, hogy de én ezt másképp gondolom. Viszont ha ennyi önálló ember van, akik ráadásul nem is törtek még bele ebbe a politikai üzembe, hát lehet, hogy ott okoskodni fog valaki a frakcióban, vagy más mond, vagy vitatkozni
biztos
fog.
Biztos igazad van, ezt én már most látom a Tisza-szigetek kontra Tisza-párt konfliktusban is, meg a szigetek közötti konfliktusban is, csak tudod, van termékeny konfliktus, és van sehova nem vezető konfliktus. Tehát az elmúlt 16 évben megélhettük, hogy kormányzat, és főleg Orbán Viktor által, meg Rogán által kitermelt mesterséges konfliktusokkal futtatják bele a társadalmat, teljesen fölösleges és sehova nem vezető vitákba. Meg van olyan konfliktus, hogy az élet tarkasága különböző nézőpontja élethelyzetekből adódó különböző alternatívák versenye. Hogy én ezt így látom, és meg is tudom indokolni, meg is tudom védeni az álláspontokat, ő is meg tudja, és többnyire az ilyen konfliktusokból nem az az érdekes, hogy ki lesz a győztes, hanem az ilyen típusú nézeteltérésekből, vitákból kialakul valami olyan megoldás, amelyik eredetileg egyiküké sem volt, de mindegyikük valamilyen racionalitása benne van. Én nem félek a konfliktustól, ha az értelmes konfliktus, hogy értelmes nézőpontok, értelmes utálágazások, életutak tapasztalatainak az összeütközéséből van. Ez tulajdonképpen, ha megnézed, egy normális családban is így van. Egy nagyobb családban, vagy egy normális munkahelyen is így van, egy szerkesztőségben is így van. Tehát az, hogy így jönnek oda emberek, akik majd ki fognak állni a maguk véleményi, mert azt mondja, nekem ne okoskodjatok. Én voltam 15 évet egy angol egészségügyi rendszerben, lásd ugye a Hegedű Zsolt, vagy talán már többet is, ne akarjátok nekem megmondani, hogy milyen hálózatot kell építeni. Én voltam működő egészségügyi hálózatban, és tudom, hogy annak milyen feltételei vannak. Tehát én az ilyen konfliktusoknak nem félek. Mi elég öregek vagyunk, emlékszünk a 90 utáni parlamentre. Hát visszasírjuk. Emlékszel arra, hogy
emlékek megszépítő
visszasírja. Hát a 90-98 közötti parlamentben emlékszel olyan hihetetlen, hát egy olyan költségvetési vita, ahol fölállt Békessy László és beolvasott a kormánynak, igen, és tételesen a rájuk olvasta, hogy ez nem stimmel. Hát azt lélegzett visszafolytva nézte nem csak a parlament, hanem több százezer ember, amikor még nézte. Tehát így nem tudom, így meg tudom értetni magam azt, hogy nem a konfliktustól kell félni, az értelmetlen, ideológiailag vezérelt, föntről manipuláció szándékban gerjesztett konfliktustól kell tartani. Az élet kitermelte konfliktusoktól még nem kell félni, mert az előrelépésnek a garanciája, én szerintem.
Oké, ez így tankönyvileg tökéletesen így van, csak hát látjuk, hogy a nyilvánosság miként változott mondjuk a 90-es évek óta. Most a legkisebb konfliktust is igen, manipulációs szándékkal ki lehet használni, rá lehet ereszteni ilyen sajtóján, és ki is fogják használni. Fogják. Tehát nem az ez, hogy jaj, de jó értelmes vita van arról, hogy így kell, vagy úgy kell fejleszteni az egészségügyet. Látjátok, ezek nem is tudják, hogy mit akarnak, össze-vissza beszélnek, már egymást is marják. És nem az ez, az egyik szakmailag ezt mondta, a másik pedig azt mondta, és ebből hát, ha kijön valami jó.
Ebben teljesen igazad van. Én ugye nem, nekem semmi közöm nincs ez a jelöltállítási folyamathoz, nem indulok, nem kell benne részt vennem, elemezni kell majd az egészet, de föl vagyok készülve arra, hogyha a miniszterelnök egy ilyen nyitánnyal kezdte ma, ez miközben fogalma sincs, hogy egyrészt ugyanaz a baloldal,
déjà vu,
ugyanaz a Brüsszel mozgatta baloldali győg, egyszerűen olyan mértékben föl voltam háborodva, megjelent ez a sok-sok arc előttem, amiket mondta a Gyenisági Egerből, a Balajt István, Vecsésről, és ha ő helyettük kértem ki reggel, amikor hallottam, hogy jön Orbán Viktor ahhoz, hogy engem minősítse. Hát azt se tudja, ki vagyok. Azt se tudja, hogy mit végeztem eddig. Érted, kis Gergőként pomázom meg ott, hogy honnan a bátorság benne, hogy annélkül, hogy bármit tudna rólam, megadja előre azokat a visszataszítónak ígért vagy szánt minősítéseket, amit utána majd a csahosok apró pénzre váltanak, majd ki fogják találni az egyes jelölteknek az óvodai baloldali múltat, meg ha más nem a nagyapjáét, meg föl vagyok én erre készülve.
És nem igaz, hogy kitalálják, hát persze.
Föl vagyok erre készülve, de én azt javasolnám nektek, ha egyáltalán lehetek ilyen nagyképű, hogy a médiának bármit is ajánlani, hogy ne különösebben törődjön a kormányzati média lejárató kampányaival, hogy arra ne nagyon ugorjon, inkább nézze meg, hogy ezek a jelöltek a maguk választó körzetében hogyan adják elő magukat, mert én abban bízom, hogyha elég eszük van, akkor ezek a Tisza jelöltek se azzal fognak foglalkozni, hogy hogyan hárítsák el a Fidesz rágalmait, hanem nekik is az lenne az érdekük, meg a választóknak is, meg az országnak is, hogy ebben az időben, amikor neki el kell neki magát adni, aztán majd, ha egy lesz november 30 után, akkor kezdődik az igazi kampánya, és akkor kezdik az ő igazi lejáratása is, hogy inkább arra figyelni és arra kényszeríteni őket, hogy te mondd meg, hogy a pesti kettes választókörzetben mit akarsz, te mondd meg, hogy mit akarsz Mohácson, te mondd meg, hogy mit akarsz a Szentesi Kórházzal, mert például néztem a Csongrád megyei, azt hiszem 4-es, ott mindegyik jelölt azt mondja, hogy hát a Szentesi Kórház súlyát, szakmai presztízsét vissza kell szerezni, ez az egyik első számú. Akkor mondd el, hogy hogyan? Tehát, hogy nem csak meghagyni, hogy 2-3 szavas programok legyenek.
Ja, mert hogy számít, hogy kinek van programja, és abban mi van? Már hát azt nagyon, tudom, hogy fontos.
Nagyon fog számítani.
De hogy a szavazatszerzés szempontjából az számít.
Nagyon
lehet
fog
nyerni kormányprogram, mert minden
igazad van, nélkül. Igazad van. Azért gondolom, hogy a Tisza jelöltjeinek rá kell szorulnia erre a helybeli programok állandó ismertetésére, mert nekik ez az egyetlen lehetőségük. A Fidesznek közigazgatási háttere van, média háttere van, anyagi háttere van.
Nincs
gátlása. Tehát ezt az iszonyatos nagy előnyt, ami a Fidesz oldalon lesz, azt egyedül azzal lehet ellensúlyozni, amit a Magyar Péter nagyban csinált, nekik kicsiben kell, menni kell mindenhova, tejbegyűjtő állomásra, a buszállomásra, a piacra, és el kell mondani, hogy én itt Szentesen, én itten Őri Szentpéteren, én itten Karancslapújtőn a következőt szeretném a következő 4 évben csinálni, mert igenis kampány időszakban majd kíváncsiak lesznek az emberek. 4 évig joggal nem kíváncsiak a politikusaikra, mert mi a túrói lettek volna kíváncsiak. Elég egyszer hallani őket, azt is utána nehéz megemészteni. De ebben az időben, amikor hirtelen a lakosságnak az a része is odafordul a politika fele, aki egyébként az a 4/5, aki nem törődik, akkor azért úgy ott van a kisanyám, hogy én is azért el fogok menni szavazni, azért egyszer már meghallgatom ezt a fickót, vagy ezt a nőt ott a piac téren, vagy a buszállomásban, hogy mégis mit mond, és az ő egyetlen esélyük ez az, hogy amikor az élő szó, a személyes találkozónak a varázsával tud valami olyat mondani, azzal igenis lehet ellensúlyozni azt a hihetetlen média, anyagi, közigazgatási és rágalom fölényt, ami a Fidesz oldalon lesz. Megmondom, miért gondolom ezt, János, azért, mert látom, hogy ebben edződtek. Tehát ezek a megmosolygott kipultozások, kitelepülések, akkor tudod, a kis településekre hordás, edzette ezeket az embereket, mert már szembe kellett nézni ezzel a spontán helyi közigazgatási rendészeti és egyéb ilyen ellenállásokkal. Tehát ilyen értelemben ezek a jelöltek nem lesznek kezdők, már van nekik bizonyos rutinjuk abban, hogy mi a teendő akkor, amikor neked egyetlen reményed a lakosság érdeklődés, neked azt kell fölkelteni. Kétségtelen, hogy azzal az hátránnyal, amit ugye nagyon jól tudunk, hogy olyan média nagyüzem lesz velük szembeállítva, amit nagyon nehéz ellensúlyozni a helyben kiküldött ilyen Tisza hírekkel, meg azzal a rágalommal szemben, ahol majd mindenit azzal fog találkozni, hogy nem a programjára kíváncsiak, hanem igaz, hogy a nagyapja itt ávós volt, és ő volt a padlássöprésnek a vezére ezelőtt 70 évvel, meg minden, és kiderül, hogy itt nem is volt nagyapja, vagy már rég meghalt, meg minden. Tehát nehogy rá kényszerüljenek arra, hogy a velük szembe összehordott rágalmak vigyék el a drága időt a kampányba. Ezért hát
nekik a saját útjukon pontosan kell menni, és nem szabad
pontosan
hagyni.
Pontosan.
Ez a szisztéma, hogy kiválasztják jelölteket, hogy most 3, és aztán ebből egy ilyen kétfordulós menetben választják ki, vagy választódik ki, hogy ki lesz jelölt, ez jó, tehát, hogy ez tud vonzani izgalmat, mert hát nem pont ilyen volt, de hát az ellenzéki előválasztás is több párt között persze hasonló volt, és nem jött be. Az nem
hát
jött be.
Én ezt nem így látom. Az, hogy amikor véget ért és nem tartották be, azt én is tudom, de amikor megnézed, hogy volt ez az előválasztás, hát bizony egy 800 000 ember vett részt benne, és ezen el volt képedve mindenki. Én meg épp úgy látom, hogy az emlék az ellenzéki előválasztásról akkor 2021 őszén pontosan azt mutatta, hogy fölrázta az addig szúnyadó ellenzéki tábort, és föl is hozta, ezt most Orbán Viktor mondta, igen, is valahogy volt ilyen pillanat, hogy az ellenzék utolérte a Fidesz, nem tudom, emlékszel.
Igen, most mondta néhány nap.
Az, hogy utána nem tartották be az egyességet, és egyáltalán nem támogatták egymást, az ne vegye el a jelentőségét annak, hogy az előválasztásnak igenis hallatlan nagy mozgósító hatása volt. Ezt kár lenne elfelejteni. Én szerintem most is lesz ilyen, és miután láttad ezt a két lépcsőt, az, hogy először a Tisza regisztrált tagsága, majd utána, amikor ketten vannak, akkor a választókörzet...
Hát egy most kiesik.
Igen, akkor a választókörzet regisztrált választóinak egészen is beléphet, tehát ez egy két lépcső.
És a fideszesek oda mennek, és majd
jó, menjenek oda, erre készüljön föl a Tisza, és meg menjenek oda a fideszesek, és legalább végre valami hasznosat is csinálhatnak, nem csak a... Hát addigra már lesz saját jelöltjük, mert azért nekik még, azért vegyük már észre, hogy mindenki ezen kárál, hogy miért csak most járt elő a Tisza, és a Fidesz jelöltek hol vannak, tudod a Fidesz jelöltjeit?
Hát azok majd megjelennek 60 pusztán a sztékelőkészítő környékén, igen, és a fürdőkádnál, és akkor ott...
És megkapják az instrukciót, és onnantól fogjuk tudni, hogy ő a Fidesz jelölt, mert mind ugyanazt a négy mondatot fogja mondani. Ez így rendben van. De amit mondtál, azt én értem, az egy kockázat, hisz mindenki részt vehet benne, nem csak a Fidesz hívek, hanem mindenki más, akinek ezer egy más motivuma lehet. De figyelj, egy normális demokráciában ez a tét. Hogyha már egyszer elfogadjuk ezt a fajta bölcsességet, hogy közvetett demokrácia van, vagyis megválasztjuk időnként azokat, akikre rábízzük majd a közügyek intézését hivatásszerűen, akkor ebben ott van ez a kockázat, hogy akkor abban mindenki részt vesz. Az egy verseny. Az
hát
egy...
Jó, de vannak fokozatai, nyilván tök más az amerikai elnökválasztás, de mondjuk a demokrata előválasztáson a demokrata szavazók szavaznak, nem a republikánusok.
Jó, mégis azt tudom mondani, hogy ez a két lépcsős, hogy először a Tisza saját tábora, majd az adott választókörzet egészen. Erre azt tudom mondani, hogy messze meghaladja a maga demokratizmusával az elmúlt 36 év bármilyen más megoldását. Én ezt éppen egy nagyon is jelentős előrelépésnek tartom, hogy már bevonják a választótömeget hónapokkal előtte a választási folyamatba, a jelölési folyamatba is, sokkal jobban, mint bármely korábbi jelölt választásnál, amikor elég volt jelölt céduló támogatás, elég volt 750, igen, vagy valami 1500, vagy mennyi.
Már nem is, már csak 500.
Igen, azért mondom, hogy na, ahhoz képest szerintem ez egy óriási ugrás, és még egy, hogy föntartja a társadalmi figyelmet. Igen. Tehát előbbre hozza a kampánynak azt a részét, amikor a kampányban már az érdekes, hogy ki mit képvisel. Tehát amikor már lebomlik és personalizálódik a verseny. Tehát nem általában folyik a híradóban, meg esti hírekbe, hanem már ott konkrétan folyik a te településeden. Akkor is lehet tudni. Én szerintem ebbe, hogy így előbb belevonódnak a helybéli választók ebben a folyamatban, ezt figyelj, a próba az lesz. A próba a következő két hónap lesz, de mély meggyőződésem, hogy mindahhoz képest, ami 90 óta volt. Ez egy nagyon jelentős előrelépés a közvetlen demokrácia rehabilitálásában. A legnagyobb gondja szerintem a rendszerváltásnak ez volt, hogy a közvetett demokrácia aránytalan fölbecsülése mellett a közvetlen politikai részvételt szinte sikerült kiirtani, és én ezt az egészet, ami zajlik másfél éve, abból a szempontból tartom fontosnak, hogy végre 3,5 évtized után kezd helyére zökkenni a közvetlen politikai részvétel, vagy magyarra elfordítva, a politika minden egyikünké, nem csak a politikusoké. A politika a politikusoké lett, ide is jutottunk vele.
Igen.
De nem erről volt szó eredetileg,
hát
a visszaképzelés.
Igen, bár mondjuk ott már kezdődött a, tényleg a múlt a négy igenes népszavazásnál, ahogy egy trükk lett volna a közvetlen demokrácia. Mindegy, tartasz-e attól, van-e annak szerinted reális veszélye, hogy az utolsó pillanatban, hiszen már ilyen szempontból abban mondjuk, a Fidesz esetleg átéri a választás szabályait. Mondjuk nagyon leviszi a bejutási küszöböt, és akkor mindenféle himi-humi párt még
megpróbálkozik. Mindentől tartok annál inkább, miután a parlament helyett ugye 9. éve Orbán Viktor van személyesen, tehát ne felejtsük el, hogy itt rendeleti kormányzás van, ami azt jelenti, hogy szemérmetlenül még a korábbi kétharmados törvények is egyszerűen súlyosan módosíthatók egy éjszakai ötlettel, és akkor beírod. Igen, ez a veszély itt van, fönt van, hogy ha Orbán Viktor személyesen úgy látja, akkor nagyon messzire el tud, és feltétlenül el is akar majd menni, mert azért számára annál rémesebb, mint a hatalom elvesztése nem nagyon létezik. Tehát ez ott lesz.
Azt mondta, vagy ma jelent meg valamelyik talán a osztrák újságban, hogy ő sokat volt ellenzékben, hát ott is lehet.
Igen, én is azt mondom, hogy most már úgyis túlsúlyban van a kormányzati tapasztalata, most már megint épp ideje lenni, hogy gyűjtse le ellenzéki tapasztalatokat is, és akkor legalább kiegyensúlyozódik. Ez az aránytalanság. Szóval igen, mert hát az elmúlt 98-tól hány év telt el?
Hát, majd 20 évet volt kormány.
26 év, ebből ő 26 kormányon volt, igen, most már épp ideje lenne. Na, nem akarom elhülyéskedni. Nyilván fog kísérletezni Orbán, és akkor az általa működtetett parlament is azzal, hogy esetleg hozzáigazítsa a szabályokat. Ezt egyébként tagadják. Nem tudom, mennyire átad Gulyás Gergelytől Orbán Viktorig azt mondták, hogy nem lesz ilyen, de azért én jó néhány olyat láttam már, hogy azt mondták, hogy nem, aztán mégiscsak igen lett.
Meg azt is mondta, hogy gondolkozunk az elnöki rendszeren.
Igen, igazad van, János, erre egy példát tudok mondani, ami szerintem a 2025-ös év igazi fordulat, ez a Pride.
Igen.
Én élénken emlékszem arra, hogy még előző este is azzal fenyegetőzett Orbán Viktor, hogy büntetőjogi felelősség terhe mellett merjen kimenni az, aki erre a eleve jogsértő rendezvényre kimegy, és ne csodálkozzon a jogkövetkezményeken. Magyarán megzsarolta Magyarország népét, ha emlékszem, megfenyegette. Ezt képest a magyar nép meg azt mondta, hogy anyád, akkor ha már te ennyire hülyének nézel minket, meg ennyire gyávának, akkor neked megmutatjuk, hogy ki az úr a házban. Én szerintem az a lélektani fordulat, ami tavasszal volt, hogy mindenféle mesterkedés, hazudozás, mellébeszéd ellenére a Pride, amire Nyeglén azt mondta még februárban, emlékszel a Várkertbazári beszédben, hogy hát ezen nem kell próbálkozni, mert akkor úgy döntött egy ilyen mellékmondatta, hogy ez nem lesz, emlékszel. És ehhez képest megmutatta neki a tömegerő azt, hogy ne szórakozzál velünk. Végső soron mi vagyunk a nép, és hogyha te minket ennyire hülyének nézel, és ennyire lenézel, akkor kimegyünk. És szerintem ez a Fideszben milyen megült ez a tapasztalat. A rendészeti szervekben is megült ez a tapasztalat, de megült a tömegben is, hogy Orbán Viktorral és a Fidesz-szel szemben, ha nagyon súlyos demokrácia sérelemre készül, vagy ha olyan elemi módon átlátszó és elfogadhatatlan változtatásokat akar lenyomni a torkunkon, akkor megmutatjuk vele szemben, hogy van egy olyan erő, amivel meghátrál. Ahogy meghátrált annak idején, emlékszel az internet adó miatt.
Jó, hát az egy tét, nem volt tétje. De...
volt tétje. Az volt a tétje, hogy kiderült, hogy rosszul ismerte a közéleményt, és főleg a fiatalokat, mert egy munkanapon is kimentek. Nem mondom végig neked ezeket a példákat, de a válaszom az, amit te kérdeztél.
Ezt nem lehet megcsinálni, mert...
Orbán Viktor egyetlen dologból ért az erőből, semmi másból. Abból viszont ért, abból nagyon is ért. Úgyhogy azt tudom neked mondani, hogyha olyan lépésre készülne a Fidesz, amelyik egy ilyen nyílt sérelme a demokráciának, netán a normális választás megtartása kerülne veszélybe, akár a szabályai, akár az időpontja, akkor neki szembe kell nézni azzal, hogy ebben az országban a hangulat iszonyúan megváltozott. Nem tudom, láttad-e ezelőtt egy hónap azt az OECD jelentést, egy-két portál leközölte, hogy alakult Kelet-Európában a kormányok iránti bizalom. Nagyon érdekes, mert Lengyelországtól Romániáig, Szlovéniától Szlovákiáig, Csehországig a kormányok iránti bizalom az elmúlt években a Covid óta inkább nőtt. Magyarország az egyetlen, ahol 22 második felétén meredeken csökken lefele, azt érdemes azt a csártot sajnos rádióban nem lehet mutatni, de azért az feltűnő, hogy az egész kelet-európai régióban egyedül a magyar kormánnyal szembeni bizalom csökkent. Nem kicsit, ám nagyon olyan 53-54% pontról lecsökkent olyan 30-ra, tehát iszonyú nagyon zuhant. Ezzel tisztába kell lenni egy kormánynak, hogy fenyegetőzhetsz, ijeszgetheted a népet, de a te presztízsed, a te tekintélyed az a töredékére olvat annak, amivel ugyanez a fenyegetőzés, ugyanez a zsarolás még jelentkezett tartalékkal két évvel ezelőtt. Ennek a kormánynak, ennek az Orbán Viktornak már messze nincs meg az a fajta félelemkeltő tömeg hatása, ami még egy évvel ezelőtt is szerintem megvolt, két évvel ezelőtt abszolút megvolt, három évvel ezelőtt maximális volt, az kockáztatja, nagyobbat kockáztat. Tehát nem a választási vereséget, hanem ennél jóval nagyobb tétet kockáztat, szerintem ezzel tisztában van.
Hát ha tisztában van, akkor jó. Még egy kérdésre talán marad idő, hogy most ezt csak példának mondom, mert mondtad, hogy a közvéleménykutatásokat, hogy most egy közvéleménykutatásban Hatházi Ákos jött ki, mint a legnépszerűbb, vagy legismertebb magyar politikus, mindegy. Ugye van néhány olyan képviselő az mostani parlamentből, ellenzéki képviselő, aki egyéni körzetben mindig nyert nagy népszerűségnek, és újra el akar indulni. Hatházi is ilyen. Hogy jó-e, ha ott egymásra indulnak majd, vagy ez csak a pillanatnyi állapot, nem és jó, majd és kiegyeznek?
Nem is jó, és ennek hónapokkal ezelőtt szerintem épp egy másik klubrádiós műsorban mondtam, hogy ennek megvan a technikai megoldása. A Tiszának és minden pártnak országos listát majd a végén kell állítani, azt nem kell kapkodni, az ráér még majd februárra, hogy meglejelöd az országos listát. Ha látható módon van 8-10 olyan tekintély, mit én Szabó Tíme, a Jávor Benedek, Jámbor András, nem olyan sokat tudunk mondani, 7-8-at tudunk mondani, de ha van a Tiszának esze, akkor ezeket fölveszi az országos listára.
Hogy és meg ne indulj egyénibe, hát pontosan, gyere, és
pontosan.
Akkor,
mert ide figyelj, akárhogy nézzük, okay, az első 40-50 hely szinte biztos. Nézd meg, biztos, hogy befutó hely. Tehát ha engem kérdeznének a Tisza pártban, mi persze nem fog előfordulni, és helyes is, mert én sem szeretném, ha beleszólnának az én dolgomba, de kívülálló elemzőként azt mondom, hogy ez a nagyon széles népi igény, mert emögött nem csak újságíró igény van, emögött komoly társadalmi igény van, bármerre járunk vidéken, ezt egyébként megkérdezik a Tisza-szigetek is, hogy mi nem lehet kiegyezni ezzel a néhány emberre. Azt gondolom, hogy ennek a technikája az, és ezt nem kell elkapkodni, ezzel ráérnek jövőre. Föl kell venni az országos listára azt a néhány embert, aki bizonyítottan eltökélt ellenzéke volt a Fidesz rendszernek, és jól csinálta, nagy társadalmi presztízsel, komoly tőkét halmozott föl. Őszintén szóval Tiszát erősíteni, ha belegondolsz.
Az én szememben igen, csak...
Tisza nyitottságát, jó, mondjuk ennek a nyitottságnak Magyar Péter a legkevésbé nem mutatta jeleit az elmúlt időben, de hát épp Győrben hallottuk tőle, hogy folyamatosan tud tanulni, ami egyébként igaz is, mert megnézed, és hogyha ebbe a tanulásba belefér az is, hogy ezt a fajta ilyen zsigeri idegenkedés mindenkitől, akiket nem ti találtatok ki, azokkal szemben valamilyen szinten lehet kompromisszumra jutni, akik egyébként ugyanannyit tettek a rendszerváltásé, mint ti. Ennek a technikája szerintem az országos lista összeállítás, akkor abszolút megoldható. Úgyhogy nem látom én ezt akkora problémának, mint amennyit csinálnak ebből. Ez egy politikai technika kérdése.
Oké, ez így jól hangzik. Köszönöm szépen, Kéri László. Akkor te optimista vagy.
Én igen. Ja, lejárt az idő. Akkor még azt nem tudtam elmondani az ötödik szempontot, hogy a helyi vállalkozói szférának a szerepe a jelöltek között nagyon nagy, és én ezt baromi fontosnak tartom, mert ők a helyi élet újraélesztésének a legfőbb garanciái. Nagyon sokan vannak a jelöltek köztük, és ezt még el kellett volna mondanom, csak szétfecsegtem a műsort, mint mindig.
Fontos dolgokról beszéltünk. Köszönöm szépen Kéri Lászlónak, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Simon Erika, Studer Dániel, Král Kevin és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter és János, hallották a Viszonthallásra.